nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Závetz Tibor, a Závetz Research alapítója, ügyvezetője, és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kezdjük is azzal, hogy hogyan jelenleg az oltási kedv Magyarországon. Ugye néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy 6 millió beoltottra számítanak, vagy hát, hogy a következő enyhítések 6 milliónál következnek. Jelenlegi adatok vannak-e arra vonatkozólag, hogy összelejöhet a kormánynak ez az ambiciózus terve?
Hát a kutatások azt mutatják, hogy ez a szint összejöhet, tehát hogyha az akaratot nézzük, az embereknek a szándékait, akkor ez egyértelműen megvan. A másik oldalról közelítve azt tudom mondani, hogy valahol 10-15% között vannak azok, akik nem szeretnék magukat beoltatni. Tehát, hogyha ebből már felnőtt lakosságon belül, ha ebből indulunk ki, akkor még az is egy ambiciózus cél lehetne az adatok alapján, hogy 7 millióig is eljussunk. A mostani számok ezt hát nem nagyon hordozzák magukban, mert lelassult ez a fajta ilyen oltási szándék, amikor nem a közvéleménykutatásról van szó, hanem a tényleges helyzetről. Én azt gondolom, hogy e tekintetben mindenkinek megvan a feladata. Tehát nekem például az a kampány tetszik, ahol az oltásra buzdítanak celebek, sportolók és hát politikusok is. Szemben azzal a kampányon, ami korábban volt, hogy politikai célokra használják az oltás pártiságot, ellenességet, tehát az oltás ellenes való a kampány meg pontosan nem tetszett. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy csak egy mondatot még erről, hogy annak szerintem ilyen politikai szándéka volt. A idás kollégák csináltak egy kutatást, ami ugye arról szólt, hogy az oltás pártiság és az oltás ellenesség skáláján értékeltették a kormányt és az ellenzéket a választópolgárokkal, és akkor ebből az derült ki, hogy tulajdonképpen egyetlen olyan csoport van, aki egy másik csoportról azt mondja, hogy oltás ellenes, ez pedig a kormánypárti szavazók az ellenzékről. Tehát ez nekem azt jelzi, és senki más senkiről, nekem ez azt jelzi, hogy ennek volt egy ilyen feltett szándéka ennek a kampánynak, hogy ez a saját fideszes tábor azonosságát megerősítse, tehát hogy őnekik van egy ilyen közös többszörösük, amiben az van, hogy az ellenzék az oltás ellenes, tulajdonképpen a célját elérte, mert ez a tábor egyben maradt, és meg is értem elemzőként azt, hogy ennek a tábornak az egyben tartás, ez nagyon fontos a Fidesznek, hiszen egy olyan éles verseny van, ahol minden szavazat számít. De egyébként mindenki oltassa be magát.
Ágoston, ugye a kormánypárti kommunikációban gyakran hallhattuk az oltás ellenes baloldal kifejezést. Ez a számok nyelvén a Nézőpont Intézetnél hogy néz ki? Van erre való kutatás?
Konkrétan erre való nincsen. Azt tudja ugye egy kutatás mérni, hogy a baloldali kormánnyal szemben kritikus választópolgárok hogyan állnak az oltáshoz. És mi azt láttuk januártól folyamatosan, hogy alacsonyabb volt az ő oltási hajlandóságuk, de az olló zárult folyamatosan. Tehát amikor az ellenzéki pártok elkezdtek arról beszélni, hogy direkten oltáspártiak, szerintem egyébként a fideszes kampánynak egy pozitív hatása volt ez, hogy csak azért is beleálltak, hogy ők oltáspártiak, akkor elkezdett zárulni az olló, de még mindig van néhány százalékpontnyi lemaradás, és ez szerintem igenis felveti a felelősségét a közélettel foglalkozó politikusoknak. Ott a baloldali pártok egy nagyon komoly hibát követtek el, hogy oltóanyagokkal szemben bizalmatlanságot építettek. A Fidesz meg kihasználta ezt a lehetőséget. Minden esély megvan rá, hogy utólag úgy fogunk emlékezni erre a tavaszra, hogy a kormánynak igaza volt, hogy több helyről szerzett be vakcinát, és ilyen magas átoltottsági arányt ért el. Az pedig, Tibor, hogy meglepődsz ezen, hogy így működik a politika, szerintem a következő egy évben még sok nehézséget fog okozni. Minden ilyen zicser helyzetet ki kell használni. Pont azért, amit te mondasz, hogy egy nagyon éles verseny következik. Ha a másiknak egy hibáját felfedezi az egyik oldal, abból azonnal politikai profitot fog hozni. Még egy utolsó gondolat az oltási hajlandóságról. A KSH is, szerintem Tiborék is, mi is 80% körüli adatot látunk, hogy ennyi az átoltósági hajlandóság.
Hát ez a kormánypárti szavazók nem ennyien vannak azért.
Egyértelműen, és ez 6,5 millió felnőtt magyarnak felelne meg. Most megtartunk 5,2 milliónál talán az átoltottságban. Talán reális, hogy valamikor nyáron elérjük a 6 milliót, de láthatóan lassan haladunk. És itt őszintén a kutatásokkal szemben egy óvatosságot meg kell fogalmazni. Az olyan típusú kérdésekre, ami a véleményre irányul, szerintem őszinte választ adnak az emberek nagyjából. A magatartásukra vonatkozó kérdésre, tehát hogy elmegyek-e beoltatni magamat, vagy elmegyek-e részt venni a választáson, a klasszikus, ott óvatosabban kell elhinni a válaszokat, és ez most megint bebizonyosodik. Ezért mondom, a 6,5 millióból, hogyha 6 millió lesz, akkor azt hiszem, hogy a kormány büszke lehet magára.
Csak annyit, hogy én azt látom, hogy most, mintha valami fajta konszenzus lenne e tekintetben, Ágoston szavaiból is ezt éreztem a két térfél között, tehát a politikai szereplők nagyjából ugyanazt az ügyet képviselik, és az minél magasabb átoltottságra próbálják rebuzdítani az embereket. Néha vannak nemzeti ügyek, tehát természetesen nem fog semmi meglepődni, hiszen a parlamenti ülések hétfőnként azért sok érdekességet hoznak abból a világból, hogy mire számíthatunk, és milyen témák merülhetnek föl, és tényleg kihasználnak minden apró rossz mondatot is akár, tehát azért láthattuk azt, hogy Akap Péter Orbán Viktor szavait azért nagyon figyeli, és bármire tud azonnal reagálni. Tehát ilyen lesz a kampány valóban, de azt gondolom, hogy ez az átoltottságnak minden magasabb foka, ez most egy ilyen konszenzusos állapotnak gondolom én. A járvány még sok titkot hordoz magában, nyilván erről is majd, vagy a járvány kezelés pontosabban. Úgyhogy ezt is majd remélem, hogy ez az ország veszi az akadályt.
Nekem nagyon déjà vu érzésem van egyébként a migráció kapcsán, hogy ott is a kezdetben nagy vita volt a felek között, majd szép lassan a bal oldal beállt, csöndesen, halkan és természetesen a dicséret látszatát is kerülve a kormány oldalra, amikor látta, hogy ez egy 70-80%-os téma. Szerintem most ezt éljük meg, de az ország szempontjából ez így jó.
Igen, semmi, csak a döntési helyzet az mindig a kormánynál van, tehát ott vannak a kompetenciák, tehát ez a bal oldal beáll a kormány mögé, ez a megfogalmazás szerintem csak arról szól, hogy a kormány dönt, és az ellenzék az vagy elfogadja, használjuk inkább ellenzék szót a bal oldal helyett.
Lehet-e egyáltalán ilyen szempontból globálisan fogalmazni az ellenzékkel kapcsolatban, tehát ahogy ugye a különböző közvéleménykutatások is jelenleg nem a baloldalt vagy a Orbánnal szembeni koalíció támogatottságát méri, hanem ugye a pártpreferencia mérések a különböző pártok támogatóiról szólnak. Van ebben eltérés? Tehát mondjuk egy jobbikos, egy DK-s, egy LMP-s, egy párbeszédes vagy egy momentumos szavazónak a megítélése az oltással kapcsolatban, ott lehet cizellálni?
Ezek a pártpreferenciák megszűntek, őszintén szólva. Lehet ezeket mérni, de létezik az ellenzéki szavazó, hogy a Tibor is örüljön, aki hiába azonosult régen az LMP-vel, de most rá fog szavazni a jobbikos jelöltre. Ugye azért, aki elhitte a 2018-ig zajló, vagy 2020-ig zajló magyar pártpolitikai versengést, annak néha nagyon furcsa érzése lehet, amikor Kálmán Olga mögé a Jobbik áll be, és a jobbikos jelöltet a DK-sok támogatják. Ez egy teljesen új világ. Ebben a szerintem konkrét párt preferenciát mérni, és a párt preferenciát alapján különbséget tenni a választók között egyre kevésbé van értelme. Amúgy pedig az oltás ellenes baloldal, legyünk őszinték, azt, ha helyes lenne tudományosan, akkor azt kéne mondani, hogy oltóanyag ellenes baloldal, vagy bizonyos oltóanyagokkal szemben ellenséges baloldal, de hát ilyet nem lehet ráírni egy plakátra, ezért leegyszerűsített nyelvről.
Ugyan, ez a nyelvezet mindig leegyszerűsítő, de azért mi jó, ha tudjuk, hogy leegyszerűsítő, és elmondjuk másoknak is ezt. Én is azt látom, hogy az ellenzéki szavazó, mint olyan már létező entitás. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ha másért nem az ellenzéki együttműködésben lévő pártok súlyát nézve, regisztrálva, azért fontos mérni azt, hogy milyenek ezek a preferenciák. Ezt ők is, majd ezek a pártok is szerintem árgus szemekkel figyelik. Nincs már, tehát vannak dolgok, amiben van különbség, mert nyilván más egy jobbikos tábor, mint egy momentumos tábor, nem beszélve egy MSZP-s táborról, tehát itt azért társadalmi státuszban, életkorban meglévő különbségek vannak. Ha vannak eltérések véleményekben, akkor ezek manapság inkább ebből a társadalmi pozícióból fakadó különbségek, mint abból, hogy melyik párthoz húzzák be az X-et. Tehát én például a közvéleménykutatásoknál, amikor interpretálunk, mostanában nagyon sokszor azt csináljuk, hogy kormánypárti szavazók, ellenzéki szavazók és mondjuk párt nélküliek. Tehát ez a három csoport, és nem bonyolítjuk tovább, mert én azt gondolom, hogy így a politikai kérdésekről ezen három kategóriában van értelme beszélni.
Mennyire elégedettek az emberek a járványkezeléssel? Vannak-e erre vonatkozó adataik?
Hát ugye mi nemrég publikáltuk, tehát talán némi forra rendelkezem. Mi azt láttuk, hogy 62%-a mondta azt a felnőtt lakosságnak, hogy általánosságban a járvány kezeléssel elégedett, ami egyébként az év elején az első kutatásunk is 62%-ot mutatott, és az első hullám alatt ennél magasabb volt, akkor a 70% fölötti számokat is láttunk, csak azóta, hogy nem szeretem ezt a kifejezést, de mégis hadd használjam, hogy átpolitizálódott az egész járványkezelésnek az értelmezése, kampányok épültek rá, ezért a kormánnyal amúgy nem szimpatizáló körében csökkent ennek a támogatottsága, de most a harmadik hullám végével a nyitásnak szerintem a élvezeti faktorával együtt visszatért ez a 62%, és anélkül, hogy tudnám, én azt sejtem, hogy ez még akár emelkedhet is abban az esetben, ha nem jön be egy negyedik hullám, és a megelőlegezett bizalom és a sikerem felbuzdulott nyitás az nem zárással végződik. Tehát könnyen meg lehet, hogy ez egy sikertörténete lesz a Fidesz kormányzásnak.
A tavaszon úgy mértük, hogy a járványkezelésnek a gazdasági vetületét és a egészségügyi szempontjait külön vettük, és akkor azt lehetett látni, hogy nagyjából ezek ilyen március-áprilisi adatok, hogy ugyanabban az értékben mutatkoznak nekünk, ez egy ilyen iskolai nyelven szólva hármas alá, mondhatom, hát 2,8 volt egészen pontosan, de ez egy ilyen jó fordulat. És ez elkezdett az egészségügyi járványkezelésről való vélekedés, vagy elégedettség elkezdett emelkedni, tehát ha most mondhatok egy másik ilyen iskolai feladat, akkor a hármas fölé, tehát elindult a négyes irányába, ez nagyjából összevág azzal a pontszámmal, amit az Ágoston említett, ez az egészségügyi. Mi azt tapasztaljuk, hogy a gazdasági járványkezelés az maradt azon a szinten, mert van benne rengeteg bizonytalanság, de nagyon sokan nem tudják még ezt megítélni, vannak negatívan érintett rétegek, akiknek egyelőre még egy ígéret van arra vonatkozóan, hogy a gazdaság beindul, és minden ugyanott lesz nem sokára, mint a járvány előtt, tehát hogy ennek majd a bizonyossága emelheti meg az értékeket, ha ebben a kormány nem lesz, megint ott vannak a kompetenciák, ha a kormány ebben nem lesz sikeres, az azon túl, hogy ez a pontszám nem növekszik, vagy csökken, a kormányzásába is kerülhet a Fidesznek. Tehát szerintem a következő időszakban erre minden erőforrást oda fognak tenni, hogy az emberek úgy érezzék, hogy a járványgazdasági hátrányait sikerült kiküszöbölni és leküzdeni ezt a válságot.
És a kormány szempontjából jó hír, hogy erre a források is megvannak, tehát nem egy kizsigerelt államháztartással van dolga a magyar kormánynak, hanem van lehetősége arra, hogy támogasson szektorokat, beruházon, befektessen, adót csökkentsen, és ezt meg is ígérte, hogy meg fogja tenni.
A járványkezelés is egy kifejezetten átpolitizált kérdés lett, ezáltal a siker is eléggé relatív. Egyáltalán miben mérhetők a sikernek a pontjai, az, hogy valóban sikeres volt a járványkezelés, akár gazdasági szempontból, akár konkrétan most az ilyen egészségügyi adatokat tekintve. Ugye korábban hallhattuk, hogy egy bizonyos időszakban még a halálozási számokban mérte a miniszterelnök is a sikerességet, hogy minél kevesebb ember halljon meg, aztán egy idő után már a beoltottak száma volt a sikernek a mércéje.
Én szerintem a siker mércéje, bocsánat, a hangulata az országnak. Tehát ha sikerül lelkileg elérni egy fordulatot, és azt fogják érezni az emberek, hogy túl vagyunk a járványon, illetve azt mondják, hogy összességében, amit lehetett, megtett a kormány a járvány helyzet kezelésére, az lesz a siker. Az összes ilyen makroszám gazdaságilag, vagy a halálozási statisztika, az inkább a politikai adokkapoknak a része. Szerintem nagyon kockázatos adokkapok amúgy, mert persze nagyon szépen el lehet mondani, hogy 30 ezeren meghaltak, és így tovább, de akinek a családjába, ismeretségi körébe haláleset következett be, az nem biztos, hogy örül ennek, hogyha a politika ebből tőkét próbál kovácsolni. Tehát én ezzel óvatosan bánnak, de nem is ez az igazi mérőszám, hanem a társadalmi hangulat. Ezért nagy kérdés, hogy abban sikerül egy fordulatot elérni.
Azt gondolom, hogy minden fontos mérőszám, a halálozási szám is, és ne bagatelizáljuk, hiszen maga a miniszterelnök is egy időben ezt tartotta a legfontosabbnak. Az, hogy most az ellenzék gyakran ezt emlegeti, szerintem ez ennek a dolognak a folytatása. Éppen Ágoston beszélt arról, hogy ne csodálkozzunk azon, hogyha különböző szempontokat húznak elő, és arról beszélnek különböző politikai oldalak. Tehát szerintem ebből a szempontból releváns, és lehet róla beszélni, de ugyanígy, ha már az egészségügyi részét nézzük, akkor valóban az átoltottság az egy másik ilyen fontos, az, hogy az elhalasztott műtéteket most már sikerül-e behozni és elvégezni. A gazdaság tekintetében a munkanélküliségnek a csökkenése, a foglalkoztatás növekedése, a szektorok megmentése, a fogyasztásnak a növekedése. Tehát sok-sok olyan szempont van a hangulaton. Ez mind együtt adja vagy valahogy azt a közhangulatot. Ugye nekünk közleménykutatóknak van egy mindent vívő kérdésünk, hogy ön szerint az országban jó irányba vagy rossz irányba mennek a dolgok ezekkel az egyszerű szavakkal. Ez nagyon jó lakmuszpapír. Egyelőre ez a mostani hangulatban jóval inkább a rossz irányba billen. Persze ennek is nagyon erős politikai háttere van, mert az ellenzéki szavazók minden kormányzás időszakában mindig és de és ha nélkül a rossz irányba szavaznak, de ugye arra szavaznak, de hogy mondjuk azok az emberek, akik nem kötődnek pártokhoz, azok szerintem fontosak, hogy ezt hogy érzékelik. Tehát, hogyha ez elmozdul bármelyik irányba, azt szerintem nagyon sok mindent előrevetít, mert az igazi mérőszám, ez most ebben a helyzetben, ezt kimondhatjuk azért, ezeken túlmenően, a komplex rendszeren túlmenően, hogy mi lesz a jövő évi választásnak az eredménye. Tehát most ráadásul van a közvéleménykutatáson túlmenően is egy, és a gazdasági mutatókon, meg egészségügyi mutatókon túlmenően egy politikai mérőszám.
Igen, de szerintem a választási végeredmény persze mindennel összefügg, de valójában az már csak egy következménye lesz annak, hogy a hangulat hogyan alakul az országban, és ha jól látom, akkor abban egyetértünk, hogy minden számít ebb téren, és még egyéb tényezők is.
Így igaz.
A közvéleménykutató intézetek adatai részben eltérnek egymástól, különböző százalékpontokat mutatnak, abban azért mégis egy fajta bizonyosság fedezhető fel, hogy az elmúlt 10 évhez képest mindenképpen a legszorosabb választásra számíthatunk a jövő évben, mert fej-fej mellett áll mindenképp a két nagy tábor. Így most tudom, hogy egy évvel a választások előtt nincs senkinél varázsgömb, hogy megjósolja az eredményeket, és a sok közvéleménykutató óckodik is ettől, de most ennyi idővel a jövő évi választások előtt kinek áll a zászló inkább?
Hát különböző, ugye épp ezt akartam mondani, hogy egész éjjel számoltam és elhoztam az eredményt, de hát nem így van. Szóval mérjük az aktuális helyzetet, van egy ellenzéki együttműködési állapot, ami nagyon más, mint fél évvel ezelőtt volt. Ezek a pártok összetalálkoztak, kitaláltak közös dolgokat, egyre inkább beszéltünk róla, már nem a saját pártérdeküket nézik. Persze az előválasztás az részben arról is szól, de hanem vannak közös fellépései, kialakul majd a közös program, lesz közös miniszterelnök, és így tovább. Tehát, hogy egy egészen más helyzetben van és összeérési fázisban, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Szerintem ennek a végkifejlete lesz majd egy olyan helyzet, amikor már úgy jobban tudunk arról beszélni, most még azért közszurkálás ez nagyon, hogy ezek az erőviszonyok hogyan változhatnak, és az mi befolyásolja. Tehát, hogyha október-novemberben az ellenzéknek meg lesz a miniszterelnöke, hogyha lesz programja, azon a programon látszik vagy nem látszik, gondolom látszani fog, hogy egy nagyon másik Magyarországot gondolnak, rengeteg téma van, amiben ezt lehet tenni, jogállamiság Európai Unióhoz való viszonya, kelethez való viszony, amit ugye a kormány most nagyon kinyitott, és ez nem tudni, hogy ez jó, nem jó, az eladósodás mértékéről lehet beszélni. Szóval rengeteg ilyet tudunk mondani, majd akkor is, tehát szerintem később lehet erről beszélni. Most azt látjuk, hogy amit mi mérünk, az egy listás szavazásnak az adatai, tehát abban van egy fej-fej melletti versengés. Azt még nagyon nem tudjuk prognosztizálni, mert ugye régi választási eredmények állnak csak rendelkezésünkre, és talán mostani közvéleménykutatások az előválasztási esélyekről, de azt, hogy az egyéni választókerületekben, a 106 választókerületben hogy lesz, nyilván ki tudunk pipálni 60-70-et, hogy nagyjából megmondani, hogy az merre húz, nem lesz nagy meglepetés, hogy a 13. kerület bázisú budapesti választókerület feltétlenül az ellenzéké lesz, és mondjuk a csornai választókerület a minden bizonyal a Fideszé lesz, tehát ezt a kockázatot most megteszem, de azért egy 30-40 van, ahol nagyon sok minden változhat, és nagyon picin múlhat a majd a mandátumnak a sorsa, ezt nem tudjuk. Kiélezett, szoros verseny, kemény kampánnyal, én azt gondolom, most ennyit lehet nagyjából látni.
Csatatér államok, mint Amerikában?
Vannak ilyenek egyértelmű, tehát ebben sem fogunk összeveszni. Szerintem azt lehet kijelenteni, hogyha most vasárnap lennének a választások, akkor a Fidesz nyerne. Pont azért, amit a Tibor mond, mert nagyjából a listás eredmények közel vannak egymáshoz, hogyha az ellenzék kimaxolja is azt, ami lehetséges számára, és mindenkit, aki nem fideszes, összegyűjt, akkor is fejfej melletti eredmény van. Viszont Nagyon fontos a magyar választási rendszer szempontjából, hogy mennyire koncentráltak a szavazótáborok. Éppen azért, mert 106 választókerületben kell ugye győzni, hogyha Budapesten koncentráltan ellenzéki a hangulat, abból nem következik, hogy a 106 választókerületből elegendőt tud megszerezni a baloldal, hadd legyen szinonima ez a kettő. És ami még nagyon fontos, és ehhez már választási szakértőnek kell lenni, hogy ismerje az ember, hogy a háttérben hogyan számolja a mandátumokat a választási rendszer. Ugye nincs elvesző szavazat, és nagyon fontos nem csak a választókerületben a győzelem, hanem a leadott szavazatoknak a száma is. Még azokban a választókerületekben is, ahol az egyik-másik oldal vereséget szenved, azok a szavazatok mind felszállnak a kompenzációs listára. Töredékszavazatok világa pozitív, és töredékszavazatok megmaradt szavazatok. Szóval nagyon bonyolult a rendszer. Én azt tudom mondani, tehát, hogy most nyerne a Fidesz, hogy mit hoz a következő 10 hónap, azt nem tudjuk pontosan, de amit te mondtál, Tibor, az inkább az ellenzéknek kedvező értelmezés, hogy a kormány számára kellemetlen témák uralják a napirendet. Ha Gyurcsány Ferencről fogunk beszélni, arról meg tudjuk, hogy a baloldalt megosztó téma, mert a magyarok 80%-a nem szeretné, ha ő fontos szereplő lenne a közéletben, és ez azt jelenti, hogy a baloldali ellenzéki tábornak is a fele hasonlóan vélekedik róla, tehát ez egy kellemetlenségi faktor tud lenni, ami visszatart. Márpedig ebben a két párt rendszerben, ami kialakult ma Magyarországon, ebben mindenkinek minden szavazóját, az úgynevezett perem szavazóit is el kell érnie. Most a előválasztás kapcsán a baloldal a törzszavazóihoz beszél, mondjuk a pedofil ellenes törvénnyel a Fidesz a törzszavazóihoz beszél. Ez nagyon fontos politikai munka, de ezen túl a gyűrű és a perem szavazókat is el kell érni, hogy a lehető legnagyobb szavazótáborot legyen majd a urnáknál, és ez az, ami kapcsán én nagyon szkeptikus vagyok, hogy Gyurcsány Ferenc személyével el tudja érni a baloldal a perem szavazóit.
Egy dolgot szeretnék csak ezt mondani, hogy még úgy tudnám megfogalmazni azt, hogy mi a célja a két politikai oldalnak. Szerintem a Fidesz esetében, mivel egy nagyon régóta egyben lévő Orbán Viktorhoz kötődő masszív elkötelezett szavazótáborról van szó, ott az elsődleges cél az, hogy ezt a szavazótábort úgy, ahogy van, egyben tartsa, ez nagyon sokat ér. Ez, ahogy Ágoston is mondta, a mostani szituációban azt is érheti, hogy az ellenzékkel mondjuk nem történne semmi, nem lenne új szavazója, hogy megnyerhetné a választást. Az ellenzéknek pedig az a célja, hogy azokat a választókat is meg tudja szólítani, akik többen vannak, mint a szavazótáboruk. Pont legutóbbi mérésünkben ott a 49% azt mondta, hogy kormányváltást szeretne, de amikor a kétlistás versengést nézzük, akkor csak 40% csak. Tehát ugye pariban áll a Fidesz egy pici előnye, 40%-on van az ellenzék. Tehát van ott egy 700 ezer szavazó, aki nem elég aktív, ellenzék irányába kacsingat abból a szempontból, hogy kormányváltást szeretne. Tehát van itt egy potenciális tartalék. Ezért mondom azt, hogy az ellenzéknek meg az lehet a célja, hogy ezeket a választókat elérje, és bővítse a mostani táborát. Szerintem a mostani tábora már úgy nagyjából egyben van, kiérlelte magát ez a folyamat, 95%-os szinten elfogadják egymást a különböző hatpárti szavazók. Tehát két különböző cél van. Persze nyilván a Fidesz nem azt is arra is majd szerintem rá fog gyúrni, hogy legyenek újabb szavazói, de szerintem ott az az erő, ha egyben tartja, és úgy látom, hogy a kommunikációja tényleg ebbe az irányba mozog, az ellenzéknek muszáj nyitnia kifelé, és szerintem ez a verseny lesz.
Ha ellenzéki politikussal beszélgettek, akkor mindig az előválasztás egy csoda fegyverként szokták emlegetni, hogy a kormánypárti szereplővel beszélgetek, akkor mindig arról beszélnek, hogy ez csak egy színjáték. De mit gondolnak erről a választópolgárok?
Valamikor az év elején egy ilyen nagyobb kutatásban kérdeztük ezt, akkor nagyon egyforma volt az a két csoport, amelyik azt mondta, hogy ez az az út, ahol az ellenzék ki tudja választani a jó jelölteket, és az a másik csoport, akinek tagjai azt mondták, hogy az eddigi megszokott módon a pártok döntsenek arról, hogy kiindulnak, és ahogy telt az idő, egyre inkább elfogadottá vált az ellenzéki térfélen belül, értem alatta most a szavazókat, az előválasztást, tehát megízlelték azt, hogy ez tényleg egy jó dolog lesz. Ez ugye nem jelenti egy az egyben azt, hogy ezek az emberek, akik erről pozitívan vélekednek, el is fognak menni voksolni. Az látható, hogy ez a nagyvárosokban szerintem egy nagyon nagy ilyen örömünnep, a demokrácia ünnepe, de sokan el fognak menni, ha a feltételek ehhez adottak, most a járványügyi feltételekre gondolok. A kisebb településeken nagyon meg kell küzdeni az ellenzéknek azért, hogy ez az érzés kialakuljon a választókban. Azért emlegetem ezt a örömünnep szót, vagy mondhatom azt is, hogy élmény, mert erre nagyon rászorul az ellenzék. Tehát van egy demokratikus aktus, ami önmagában szerintem egy érdekes és fontos dolog egy ország politikai életén belül, de hogy az ellenzéknek ugye a 2019-es önkormányzati választás volt mostanában az egyetlen olyan esemény, főleg a nagyvárosokban is, azon belül is leginkább Budapesten, ahol valami sikerélményhez jutott, és ezt a sikerélményt próbálja szerintem az előválasztás, a jó jelöltek kiválasztásán túl megadni, és ehhez az kell, hogy azért legyen egy látható tömeg, aki részt vesz és beleszól jelölteknek a véglegesítésébe. Tehát én ezt egy nagyon fontosnak, az is, rengeteg fontos szempont az aktivizálás is természetesen, mert az is kell, hogy elinduljon egy folyamat. Tehát én ebből a szemszögből, ha ezt jól csinálja az ellenzék, az egy nagyon nagy ugródeszka ahhoz, hogy sikeresen szerepeljen a parlamenti választáson.
Ugye korábban volt arról ígéret, hogy 106 helyen lesz ellenzéki előválasztás, most mégis úgy tűnik, hogy sok helyen, mint hogyha pártalkuk alapján dőlnének el az egyéni jelöltek, és a miniszterelnök jelölt kiválasztása kapcsán is a kormánypárti oldalról érkeznek olyan jellegű kritikák, hogy gyakorlatilag már rég megvan az ellenzék vezetője. De tegyük fel, hogy mégsem így van, és közéleménykutatási adatokat nézünk, akkor kinek van esélye arra, hogy ő legyen az Orbán ellenes koalíció vezetője? Van erre
szám? Tehát a miniszterelnök jelölti küzdelem kapcsán többen mérték, hogy Jakab Péter vezeti ezt a küzdelmet jelenleg. Ami szerintem nem meglepő, mert ő egy agresszív kommunikációt folytat, és a törzszavazók számára ez nagyon kedves, a ellenzéki törzszavazók számára, és ezt már januárban elkezdte a kampányát, tehát vagy 3-4 hónap forral rendelkezik a többiekkel szemben. Talán bizony ezért is hozta előre Dobrev Klára és Karácsony Gergely a bejelentését, amit valamikor augusztusra ígértek, mert látták, hogy Jakab Péter szárnyal a saját szavazóikat is meg tudja szólítani, tehát azért abban már bocsánat, de van egy diszkrét báj, amikor a DK elkötelezett szavazói a Jobbik elnökével jobban szimpatizálnak, mint Dobrev Klárával. Ez még a bejelentés előtti szituáció, de mégiscsak egy ilyen helyzet kialakult. Tehát jelenleg ez a méréseknek az aktuális helyzetképe, de azt is mindig közhelyszerűen el szoktuk mondani, hogy a kutatás az egy pillanatfelvétel. Abban nem lehet következtetni arra, hogy milyen eredmény lesz, hiszen a felek tudatosan kampányolni fognak. Én is azok közé tartozom, akik erősen azt gyanítják, hogy itt nem egy nyílt vagy nyitott végű verseny zajlik, hanem Karácsony Gergelynek már az utolsó bejelentés okán is erős a gyanú, ugye ő volt az, aki mindenki után jelentette be az indulását, erős a gyanú, hogy ez le van papírozva, vagy le van zsírozva a történet, és ő a szándékolt, ami mögött egyébként lehet is egy teória, mert Karácsony Gergely ugyan lehet, hogy a törzs szavazók körében nem a legnépszerűbb, de az előbb emlegetett perem szavazók megszólítására 1000%, hogy alkalmasabb, mint a Primitivus Maximus címre pályázó Jakab Péter, aki mondjuk a magyar parlamentarizmus fényes lapjaira talán nem fog bekerülni a teljesítményével, szóval elképzelhetetlenek tartom, hogy Jakab Péter meg tudjon szólítani perem szavazókat. Karácsony Gergelynek erre lehet esélye. Azért egy választási stratéga úgy kell, hogy gondolkodjon, hogy olyan jelöltet kell választani, aki erre képes. Egyébként Dobrev Klárával kapcsolatban is van egy ilyen szkepszisem, hogy ő sem képes erre. Ezért gondolom, hogy ez egy csatornás dolog. De tegyük hozzá, hogy ebbe belebukhat Karácsony Gergely, mert azért a kampánystartja az finoman szólva is szuboptimális volt. Tehát nem az üzeneteiről beszéltünk két hete, vagy amióta bejelentette az indulási szándékát, hanem ugye a idegen nyelvtudásáról és az egyetemi karrierének a bizonytalanságáról, tehát nincs az sehol megírva, hogyha valakinek ilyen szándéka van, és a feje fölött megszületett egy döntés, hogy neki kell csinálni azt, hogy aztán ő is lesz valóban, és tudja tartani a kampányát, és nem bukik bele idő előtt.
Szerintem mostan a tiszta lap, tehát ugye Pálinkás József is bejelentkezett, és innentől kezdve legjobb tudásunk szerint...
20 éve a Fidesz alelnök akart lenni.
De végleges, de csak ebben szempontból, hogy végleges az a lista, akik megméretetik magukat az előválasztáson, amennyiben ugye az aláírásokat, vagy a támogatásokat össze tudják szedni. Tehát azt gondolom, hogy Ágoston által elmondottak, azok nyilván ilyen elemzői szempontból érdekesek és izgalmasak, de az előválasztásnak azért van még egy fontos dolga, hogy előválasztás lesz, és ott részt vesznek ellenzéki szavazók. Ezt szerintem bízzuk rá, meg azt tudom mondani, hogy a tiszta lapra nem sokára nevek fognak kerülni és százalékok, tehát most érdemes azokat a, egyébként igazad van, teljesen pillanatfelvételeket majd nézegetni, amikor minden jelölt bejelentkezett, hogy körülbelül milyenek az erőviszonyok, és ez nyilván a választókat is valahogy, az ellenzéki választókat, akik részt vesznek ebben a folyamatban, befolyásolni fogja, végig fogják gondolni azt is, amiről az Ágoston beszélt, hogy kinek van arra vonatkozóan a legnagyobb hatóköre, hogy behozzon kívülről szavazókat, a törzsszavazók nyilván elkötelezettebben és a saját jelöltjükre mennek, és hát nyilván vannak érzelmi motívumok is az egyes jelöltekhez, megméretődnek, tehát ez tényleg a választóknak a dolga, és aztán utána, ahogy én tudom, ami nagyon fontos, hogy mindegyik jelölt azt deklarálta, hogy bárki is lesz a győztes, ő mögé áll, és ha ezt nincs semmi okom kétségbe van, és szerintem ez így lesz, a miniszterelnök jelölteknél egész biztos, hogy így lesz, ez egy nagyon fontos üzenete lesz szerintem azoknak a választó polgároknak, akik le akarják váltani a kormányt, és ott indul majd az igazi csata.
Minden jelenlegi közelmi kutatás azt mutatja, vagy legalábbis az én általam ismert közelmi kutatások mindenképpen, hogy sem a Mi Hazánk, sem a Kétfarkú Kutyapárt jelenleg a parlamenti bejutási küszöb alatt áll. Mégis ezek a szereplők lehetnek fontosak, felértékelő, tehát az ő indulásuk a 2022-es végeredmény kapcsán lehet bármelyikőjük akár egy potenciális koalíciós partner egyik vagy másik oldal számára, ha megugorják a parlamenti bejutási küszöbet, ha nem ugorják meg a parlamenti bejutási küszöbet, akkor pedig vehetnek el fontos százalékokat, ami a végén aztán mégis a végeredményt fogja befolyásolni.
Azt gondolom, hogy országosan nem. Tehát én a mostani adatokból azt látom, hogy ez a két párt nem fogja tudni megugorni az 5%-ot. Persze nem írom le őket, és mérjük is őket. Tehát itt közlöm, hogy amikor a két listát mérjük, ez a két párt még külön ott szerepel, tehát lehet rájuk voksolni a közvéleménykutatásban. Tehát, hogy országosan így a listás eredményeket szerintem nagy mértékben nem fogja befolyásolni. Ahol lehet hatása, azt el tudom képzelni, az a 106 egyéni választókerületek bármelyike, valamelyike. Én említettem, hogy nagyon sok olyan lehet, ahol 1000 szavazaton belül dőlhet el a voks. Horribileriktú néhány száz szavazaton belül dőlhet el. Ott szerintem, hogy indult-e Mi Hazánkos jelölt, vagy Kétfarkú Kutyapártos jelölt, az nagyon nem mindegy a két oldal szempontjából. De így nem tudnám azt mondani, hogy bármelyik oldal a e két párt jelenlétével nyereséget hozhat magának, vagy veszteséget szenved el, mert ez egy bonyolultabb konstelláció annál. Tehát lehet, hogy a Mi Hazánk az a Fidesztől elhoz szavazókat, lehet, hogy a Kétfarkú Kutyapárt elhoz szavazókat az ellenzéktől, de ezt sem állítom teljes bizonyossággal, mert ennél egy bonyolultabb, mert mind a két pártnak van valami közös. Az, hogy a fennálló politikai berendezkedés, vagy hogy mondjam, hatalmi konstelláció, inkább ezt mondom, hatalmi konstellációval állnak valahogy szembe. Tehát egyiket sem igazán akarják, azért jöttek létre. Ez a kommunikációknak lényeg, hogy sem Fidesz, sem az ellenzék. Tehát, hogy ebből adódóan lehet a politikai piacon vásárlójuk, de azt, hogy ez nagy mértékben meghatározná az erőviszonyokat és a választás kimenetét, azt nem gondolom, de oda kell figyelni az egyéni választókerületekre.
Minden két párt rendszerben a harmadik erő kérdése napirendre kerül. Aki még emlékszik a 15 évvel ezelőtti világra, akkor az MDF volt ugye a harmadik erő, 19 éve a Centrumpárt próbálkozott ezzel, és 5%-ot az MDF át is lépte, a Centrumpárt megközelítette. Tehát szerintem fogunk ezekről a pártokról még sokat beszélni. Attól még, hogy a törzsszavazó rétegük 1-2%-on áll a mi kutatásaink szerint is, és ez valóban egyértelműen az 5% alatt van, kialakulhat egy olyan helyzet, hogy másodlagos preferenciában mégiscsak összegyűjtenek támogatókat. Mind a kettő előbb említett úgynevezett harmadik erő az utolsó célegyenesben gyűjtött szavazókat. Tehát én abszolút nem írnám le ezeket a pártokat, alakulhat úgy. Jelenleg a Mi Hazánk annyira kellemetlen a Fidesz számára, mint szerintem a Kétfarkú Kutyapárt a baloldal szempontjából, de ha mondjuk a Kétfarkú Kutyapárt bemondja, hogy ő csak akkor működik együtt a baloldal, ha nincs Gyurcsány Ferenc, akkor lehet, hogy az előbb emlegetett a baloldalt is megosztó kérdés az számára kedvezővé válik. Meglátjuk, hogy kapnak elég figyelmet egyébként, mert ezek az oda sodródó szavazók akkor veszik észre ezeket a pártokat, hogyha beszélünk róluk, és ha megfeledkezünk és nem foglalkozunk velük, akkor az nem segíti az ő kampányukat.
Závesz Tibornak és Melázák Ostan Sámuelnek köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. A jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra! Thank you.